Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a szent lélek szállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneim bocsánat. Kedves testvérek, múlt vasárnap is volt szó arról, hogy ezt a karácsonyi időt lezáró néhány ünnepi elem, úgy mint vízkereszt, hétfőn ünnepeltük, illetve Krisztus Urunk megkeresztelkedése, hogy ezek összetartoznak. Mert valójában egy olyan epifánia ünnepből erednek, amely még a mai karácsonyi ünnepünket is megelőzte. Valami nagyon lényeges és alapvető dolgot mond el hitünkre vonatkozólag ez a karácsony végét jelentő ünnepcsoport. Azt mondja, hogy Isten a láthatatlanságból előlép, megmutatja magát, és ilyen értelemben, aki nem marad elrejtve, az kinyilatkoztatja magát, megnyilatkozik a számunkra. Tudjuk, hogy Isten szeretetének a misztériumáról van szó, arról, ami évszázadokon át rejtve maradt a történelmi advent sejtéseinek a világában volt, és ez most feltárult, teljes dicsőségében megnyilatkozik az Isten. És mégis ez az ő megnyilatkozása, ez más, mint amit mi elvárnánk, mint amit mi tőle várnánk. Jézus, a megtestesült ige, a testet öltött fiú, az, aki föltárja előttünk ezt a titkot. Isten hogyan és milyen módon, ha tetszik, milyen stílusban akarja felfedni magát, megmutatni magát. Tudjuk, hogy az, amikor ő megmutatja magát, az egyúttal kiábrázolja számunkra az Atya arcát, és ugyanakkor a Szentlélek megjelenése is ott van ebben az epifániában. Amikor a Szent Háromság egy Isten megmutatja magát, az egyszerre mind a három isteni személynek a megnyilatkozását jelenti. Valójában az egész üdvösség történet tele van kis és nagy teofániákkal, így szoktuk mondani, Isten jelenésekkel, és ezek nem rendszertelen, szeszélyes módon követik egymást, hanem kapcsolódnak, középpontjuk van, és ez a középpont, ez Jézus Krisztus körül sűrősödik. Isten úgy tudja magát megmutatni, hogy ugyanakkor rejtve is marad. Teljesen adja magát, de mégse vehetjük birtokba őt, magát. Általában, aki ki akarja magát nyilatkoztatni, mondhatnánk, az megmutatja magát. Kinyilatkoztatásnak az ős képe, az az embernek az a gesztusa, amikor kapcsolatot létesít valakivel, és bizalomnak egy pontján föltárja a szívetitkát, szavakba foglalva elmondja azt, amit a másik egyébként soha semmilyen módon nem tudhatna meg, hogy ő mit érez, mit gondol, ő maga kicsoda ott legbelül. Valahogy személy és személy között ezt a kapcsolatot mintázza a kinyilatkoztatás, de úgy, ahogyan ez csak Isten tudja teljességre vinni. Nem azért rejtőzik el, hogy keressék, hanem azért, mert a szeretet ilyen. Olyasmi, ami titokban nagy felhajtás nélkül történik, ha tetszik. Nem baleset az, hogy ő láthatatlan, nem Isten gyengesége az, hogy ő láthatatlan, hanem ugye a misztikusaink ettől döbbennek meg, hogy Istennek a láthatatlansága az az ő vakító fényének a velejárója. Csak mi nem úgy érzékeljük őt, ahogy ő van. Úrunk megkeresztelkedésének ünnepe valójában erről a titokról szól, ha tetszik, Istennek a stílusáról, személyiségéről. Jézus lemegy a Jordánhoz, ahol János keresztel, és a többiek között rejtőzve, sorban állva, mindenki máshoz hasonlóan részesül a keresztségben. Így írja az evangélista. És íme, amikor az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett, miközben imádkozott, megnyílt az ég. Lukács beszámolójából úgy tűnik, hogy senki sem veszi ezt észre, senki sem reagál, még keresztelő János sem. Úgy szoktuk képzelni, hogy itt hatalmas dráma történik igazából, mindenki lopva nézi Jézust, aki közeledik Jánoshoz, és akkor egyszer csak beteljesedik ez a várakozás, és visszaigazolódik, hogy ő kicsoda. Úgy tűnik Lukács beszámolójából, hogy az, amit ilyen történet keretében kapunk, az nem töri meg Isten láthatatlanságának a misztériumát, az ott a hétköznapok csendjében elrejtve marad. Lényegében az történik, amit János evangéliumának a prológusában hallottunk, övéi közé jött, de övéi nem ismerték fel. Valójában azért van szükség a prófétára, keresztelő Jánosra, mert ő az, aki beavatottja annak, hogy ott mi is történik a hétköznapok észrevétlenségében. Ő az, aki kimondja a történés értelmét, ő az, aki Jézussal együtt tanulja az Atya szavának, a Szentlélek megjelenésének. Ami történik, az valójában az Atyára mutat. Ő az, aki küldi a fiút, ő az, aki közli a fiú küldetésének a tartalmát, de tudjuk, hogy ez csak lassan és apránként lehet átadni annak az embernek, aki csak lassan és apránként tudja megnyitni a szívét Jézus tanítása előtt. Leszállt rá a Szentlélek, testi alakban, mint egy galamb, hang hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködtem. Itt ez az Atyának a szava, párbeszéde a fiúval, őt szólítja meg, és ennek a keresztelőt, mint próféta tanúja. Az ember az idő kezdetén elveszett, egy ilyen visszautalást kapunk az Ószövetség ismeretében, és az Atya Krisztusban újra megtalálja a kedve szerinti embert. Ezzel kezdődik ott a megváltásunknak a nyilvános története. Jézus, ha tetszik, úgyis megjelenik itt, és ezt az evangélista utalásokban világossá teszi, úgyis megjelenik itt, mint egy új Mózes, aki a Jordánból újra elindul a szabadító küldetésének az útján. Arra a szempontra is érdemes figyelnünk, ami viszont itt az eseménynek a helyszínéhez, vagyis a Jordánhoz kapcsolódik. Szimbolikus értelemben a Jordán az a legnyomorúságosabb folyó, szokták mondani Izraelben, tenger szintje alatt folyik, holt tengerbe torkollik, oda, ahol mindenki tudja, hogy alig-alig telepedhet meg az élet. Ahol a Jordán fakad, ott Szentföld legészaki pontján, ott volt a pogány kultuszhelyeknek a plázája. Máig, hogyha valaki zarándokként oda eljut, akkor lehet látni annak a nagy sziklának a bevájt barlangjait, ahol ezek a pogány kultuszok még Jézus korában is működhettek. Ez az a helyszín, Fülöp Cezáreája, ahol Jézus faggatja a tanítványainak a legbelső körét, nagy nehezen megkapja tőlük a hitvallást Péteren keresztül, de a következő pillanatban már Péter sem érti, hogy ott mi is történik. A bűnöknek a zsibvására kellős közepén hangzanak el Jézusnak azok a szavai, hogy te vagy az a kőszikla, akire én építem egyházamat, pokolkapui sem vesznek rajta erőt. De azért erős ez a mondat, mert ha volt tisztátalan hely Izraelben, akkor ott Fülöp Cezáreájában és ott Péternek a hitvallás utáni félre sikerült szavai nyomán Jézus így szúrja le az ászlócskát, hogy ne legyenek illúzióitok, ez lesz a valósága az egyház életének. Éppen a most olvasott harmadik fejezetet követő fejezetben említi Lukács a szíriai Námán történetét. Námán egy arámi tisztviselő, aki leprában szenved, Izraelbe jön, hogy meggyógyuljon. Elizeus próféta elküldi őt, hogy fürödjön meg kétszer a Jordán folyóban. A második királyok könyvében olvassuk ezt a részletet. Ezzel a javaslattal szembesülve Námán megdöbben, mert még Damaszkus legismeretlenebb folyói is jobbak, mint Izrael összes vize, a Jordán és annak a nyomorúságos mellékfolyói. Mégis Isten ezen keresztül cselekszik az ő életében. Láthatatlanság, isteni megnyilatkozás, paradoxon, ugyanezt látjuk más formában is a történetben. Jézus viszont nem szégyel alámerülni ebbe a folyóba. Ezért van annak jelentősége, hogy ő megkeresztelkedik, ugye itt mi ezt a szót használjuk, de ez valójában alámerítkezésként értelmezhető az eredeti szövegben. Beleveti magát a mi törékeny, szegényes emberségünknek a mélységébe, odaviszi életének minden szépségét, olyannyira, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan, elszakíthatatlan lesz. Emberségünk Isten életének a helyévé válik. Így mondja ez hasonlóan erős szavakkal János, hogy az igessá lett. Nem szabad átsiklanunk ezek fölött, a szavak fölött. Jézus azáltal, hogy belemerül a mi emberségünkbe, amit itt most akkor a Jordán szimbolizál, átalakítja azt, teljessé teszi, ha tetszik, a végső célja felé fordítja. Ebben van a megváltásnak a titka. Van egy zsoltárunk, a 114. számú, amely jól kifejezi ezt, ami történik, ezt az átalakulást. Valószínűleg a történet első olvasóinak, őskeresztényeknek ez rögtön beugrott. Ez a zsoltár a kivonulást, az Egyiptomból való szabadulást idézi föl, költői képekkel jeleníti meg, és az egyik ilyen kép éppen a Jordán folyóra vonatkozik, amely, ahogy az Úr átvonul, visszafordul és megváltoztatja az irányát. Így szól ez a zsoltárvers. Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán vize, hogy megfordultál. Így van ez, amikor az Úr belemerül a Jordánba, ebben a szimbolikus értelemben a Jordán irányt változtat. Többé már nem a halál felé folyik, hanem visszatér forrása felé, ahol az élet forrása fakad. Ugyanez érvényes ránk is, ezt üzeni az evangélista, amikor az Úr belép a mi életünkbe, többé már nem mi tartunk a halál felé, hanem ő az, aki ezt a mi szellemi halálunkat magára veszi, és nekünk örök részünk lesz az örök élet. A kezdet felé haladunk ilyen értelemben, fokozatosan egyre inkább eltelünk élettel, végső soron Isten életének a részeseivé válunk. Ez a mi reményünk, hogy becsatlakozunk az ő örök életébe. Nem kell más tennünk, mint minden nap követni ezt a mozgást, amiről a mai nap evangéliuma szól, részt venni ebben a történetben, visszatérni a forráshoz, ahhoz, ami igazán élővé tesz bennünket, ahhoz a pillanathoz, amit a keresztségünk pillanatában annak idején rituálisan is átéltünk. Nem véletlenül kapott főszerepet a víznek a szimbolikája. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.